Mai vendégem Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. Milyen lesz a következő évad az Erkel Színház nélkül érzelmileg és gazdaságilag is, és művészi koncepció szempontjából, hogy viszonyulsz ez az új helyzethez?
Igen, hát magam is az Erkelben kezdtem 2001-ben az operás pályafutásomat, de az tény, tehát dupla fedelű választ tudok csak erre adni. Egyfelől az Erkel mindig is emlékműve lesz annak a 75 évnek, ameddig az Operaház másik játszóhelyeként működött, és elévületetlen érdemeket szerzett abban, hogy a felfutó magyar népességszám és a még digitalitás és kereskedelmi médium mentes magyar közélet vagy kultúra elképesztő módon tudott opera és balett tudást szerezni. Tehát ezt tőle nem lehet elvitatni. És akkor mindaz, amit elmondtam, inverse-be is fordítható, messze nem vagyunk annyian, tehát itt azért 1,5 millió emberrel kevesebb él Magyarországon, mint korábban. Messze nem vagyunk mentesek a digitalitás és a kereskedelmi kultúra veszélyeitől és radírozási technikáitól, úgyhogy mást kell csinálni. Na, ez a lényeg. 75 év szép volt, jó volt, ez senki ne bántsa, és ne próbálja másnak bemutatni, mert hazudna vele. Viszont most van egy másik helyzet, lesz akkor még egy musical színház, ez sok-e vagy kevés, mert azért nagyjából minden sarkon játszanak musicalt, de hogyha olyan profilt találnak, akkor az működhet is jól, tehát ezzel én nem tudok foglalkozni, mert nem is értek hozzá, úgyhogy ezt csak távolról szemlélem, és sok sikert kívánok az Erkeleseknek. Viszont nekünk az Erkelben valaha volt, és valamennyire még igény szintjén, valamennyire nem nagyon, de valamennyire még létező népoperai igény, tehát akik könnyebben érthető műveket esetleg magyarul és nyomottáron szeretnének, vagy tudnának csak megnézni, velük dolgunk van. És ezt szeretnénk elvinni az Eiffel Műhelyházba, ott van egy színháztermünk, ami sok mindenre alkalmas, zenekarjárokkal is bír, jobban látnak a nézők, azért az Erkelyben a legutolsó sor, hogy effektíve az Erkély, 800 ember ül az Erkélyen csak. Az olyan messze van, már a vége 105 méterre van a színpad mélyétől. Tehát azért oda egy gyerekeadást föltettél, már mint hogy a színpadon ment a gyerekeadás, de mondjuk a gyerekek az Erkélyen is voltak, hát ott azért rendet kellett, oda kellett venni rendőrös hátra, mert egyszerűen már olyan messzire voltak, hogy már túl voltak azon az aurán, ameddig egy előadás hatni képes. És itt az Eiffelben, ez egy 400-as sporttribünön, ahol magasodik az egész, és nagyon jól látsz, senki nem takar ki, és kicsi a távolság, ez megtehető. Viszont egy dolog kell még hozzá, bocsáss meg a hosszú válaszét, hogy ehhez pénzt szerezzünk. Mert ugyanis egy ilyen játék, amikor 400 ember belül is mondjuk megnézi a Szevjai Borbét magyarul, akkor ez egy garantált esti olyan mondjuk 15 milliós veszteség. Tehát ehhez missziós pénz kell, amit az ember kvázi így szétdobál. Hiszen az Eiffelben nem kérheted el forintok tízezreit, nem tizet, szerintem még az is sok oda, de mondjuk 50-et, 60-at, mint az Operaházban, az lehetetlen. És ezért van az, hogy most az Eiffel csarnoknak, ennek a hatalmas épületésnek a túlsó oldalán elkezdünk kialakítani egy rendezvénytermet, több mint 1000 fő fér be oda. Na, oda kell meghívni az ilyen boomerek, mint te meg én kedvenc zenekarait, mint az Erkelben szoktuk az elmúlt évben a Manfred Mansers bandet, meg a nem tudom, a Jethro Tull Tribute Band, meg Dire Straits Tribute, meg ilyeneket nagyon látogatták az emberek. Ezeket oda megpróbáljuk áthúzni, és annak a bevételéből viszont ugyanabban az épületben, de a másik teremben jó lenne népoperai jelleggel működni. Ez a terv.
Uh-huh. Szerinted milyen kvalitású magyar énekeseink vannak? Van most sok olyan, aki szerinted be tud futni, vagy befuthatna a nemzetközi karriert?
Hogyha úgyis elorosztad a kalendáriumot.
Jó generációk, meg rossz generációk kezdik ki lehet mutatni az énekesek szintjén is?
Hát, hogy generáció, nem tudom,
úgy, mint a vízilabdában
például. Egy dekádot jelentene. De ugye ott az a csapat dolog, itt ez másképp van, itt tényleg szólistákról beszélünk. Mivel elorosztad a kalendáriumot, neked kell kinyitnod.
Visszaadjam.
Nem is, csak nyissad ki, és balra van egy kihajtható borító rész. És azt látod, hogy ott ül a még mindig nem egészen 30 éves Első karmesterünk zseniális Rajna Martin, ő a tornacipős, uh-huh. és akkor mellette ül 6 énekes, frissek, fiatalok, szépek. Most ezek az énekesek, ezek legfeljebb a 30-as éveik elején járnak, tehát énekesnek nagyon fiatalok, kuparénekesnek, és mind szép pálya előtt állnak. Lányok is, fiúk is vegyesen. És ha kinyitod a végén ezt a kalendáriumot, akkor meg balettban látod ugyanezt. Jó, a balett eleve egy fiatal műfaj, hiszen a fiatalok táncolják, de azért ott is a legfiatalabbak, ott is vegyesen vannak fiúk, lányok, külföldiek, magyarok. Tehát a jövő évad az a jövői is. Ezt szerettem volna ezzel a két tablóval mutatni. Persze, hogy vannak. Aki eljön hozzánk, és megnézi a Traviátát, vagy a Rigolettót, Turandotot, egyebeket, már nem a régi énekeseket látja azokban, akiket megismert azokban, hiszen ugye törvényszerű, mint az üstökösnek a csóvája, tehát az üstökös már rég elhaladt, amikor te még mindig a csóvát látod, de az énekesi pálya sem örök életű. 25-30 év és vége, ma már fiatalok éneklik nálunk azokat a nagy szerepeket, amiket a megismert régebben volt fiatal korosztály énekelt. Úgyhogy most, ha neveket akarsz hallani, akkor a tablóról szívesen mondok, mondjuk egy Topolánszky Laura, aki 2 babát szült, itt, tehát hogy úgy már anyukaként is bizonyított, és most jön vissza, és egy nagyon-nagyon klassz, ígéretes koloratúrszoprán, vagy ott van a képen Kapi Zsuzsi, aki ugyanebben a hangfajban jeleskedik, ugye nem elég egy énekesnő egy hangfajban, 2-3 a biztos egy ilyen sok operát játszó repertoár színeznám, mint a miénk, vagy ott van a képen Bartos Barna, aki egy nagyszerű tenor lesz, és nem is lírai lesz, hanem Spinto, Szelecki Artúr, aki inkább a lírai tenorfakban lesz jelen, úgyhogy most mondtam egy pár nevet, de vagy Megyi Murec Ildikó, aki a lírai szopránt erősíti, szóval vannak, persze, hogy vannak.
És fiatal karmesterekből is hasonlóan jó helyzet. A Rajna Martin miért ilyen jó egyébként? Próbáltam már megfölteni ezt a kérdést sok ismerősömnek, hogy miért pont ő, és őt most nagyon ugye a Luxemburgba is el fog menni. Tehát szerintem mit tud a Martin?
Oda el fog menni, de nem tőlünk megy el.
Világos.
Oké. Martin az első karmesterünk, hogy miért olyan jó, hogy egyébként vakteszten is megmondanád a füled után, hogy ezt ő dirigálta. Egy olyan képessége van, tulajdonképpen ezt egész egyszerűen lehet mondani, ha belegondolok. Van egy olyan kommunikációs adottsága neki, hogy képes a belül általa hallott zenét, képes a zenekarra átültetni. Tehát képes olyan effektusokat kihozni a zenekarból, jókor szólni, jó fele nézni, ügyesen mutatni, az sem mindegy, hogy az ember, tehát nincs lefektetett karmesteri játékmód, hogy melyik ütés az egyedüli jó, meg ilyesmi, de van, aki ügyesebben, és van, aki ugyanaz a ütéssel, meg valahogy mégse éri le ugyanazt. És a Martin azon kívül, hogy mondjuk van, fontos, hogy legyen hangszere. Martin remekül zongorázik. Fontos, hogy legyen füle a nyelvekre. Martin, nem tudom, hirtelen hány nyelvet beszél. 4 fölött szerintem. Nagyon hamar tanul. Tényleg komolyan gondolja. Önmagával is maximalista. Hosszan mondhatnám, tulajdonképpen azok az ismérvek kellenek, amelyek az embert világsztárra teszik, akár énekesként is, és aztán egy vagy kettő érzik, akkor helyi érdekű sztár lesz belőle, az is nagyon szép dolog. Martinban én úgy látom, hogy minden megvan ahhoz, hogy később nagyon büszkén mesélhessük majd, te is, meg én is, hogy mi már a pálya elején is felfigyeltünk erre a fiúra.
De azért vannak más tehetségek.
Hogyne?
Van ilyen, hogy karmester nevelés, hogy az intézmény kineveli magának azokat az embereket, akikkel együtt fog dolgozni?
Amennyiben a nevelés nem úgy érted, hogy egy nádpálcával járok.
Nem úgy. Hát van egy ilyen, hogy a lehetőséghez
juttatás, abszolút. Hontvári Gábor, az nagyszerű karmester, ő fogja például Velencében dirigálni majd a La Fenice zenekarát, amikor a Solymosi Tamásféle balett együttesünk meg táncolja ott a diótörőt. Na, ezt megbeszélni megyünk holnap után a kocsival. Tudod, még mondtam az elején. Aztán itt van Teremi Dáriusz, aki még Martinnál is fiatalabb. Itt van Káli Gábor, aztán Török Levente, biztos, hogy Madaras Gergőt is meg kell említeni, ugyanez a korosztály egyébként. És hát itt van nekünk Keselyák Gergő, ő sem mondható öregnek, hát karmesterben 50-53 év az semmi. És itt vannak velünk ugye Kovács János és Dénes István, mind a ketten éppen hogy csak 70-ek, és remek erőben, jó formában sokan vannak. Tehát igazán klassz karmesteri gárda, belül dolgoznak többen, Szennai Kálmán, Tóth Sámuel, Bogányi Tibor, a Kármine Bunánával, úgyhogy bőven vannak magyar karmesterek, hál' Isten.
Hogyha már a Bogányi Tibort és a Kármine Bunánát említed, akkor ugye volt ez a büfébotrány, nem is tudom, tavaly, vagy mikor volt?
Tavaly volt, igen.
Tavaly volt. Most milyen a hangulat az operában, hogy strike volt, minden volt, stb. Most jó, Gemütlichkeit uralkodik ott nálatok az operaházban, vagy mindig lehet számítani a rendszerből adódó újabb és újabb kihívásokra?
Hát nézd, Gemütlichkeit, ez a szó így nem jutott volna eszembe, hirtelen.
Mennyivel könnyebb kimondani, mint a Pendereckinek a keresztnevét, ugye?
Akkor Zsistofot, igen. Igen. Most amikor 1500 ember együtt van, és ez sokat van együtt, és 1500, de mondjuk annak jó része áramlik így, úgy, amúgy, akkor itt abban reménykedni, hogy mondjuk konfliktusmentes állapot létrejön, ez mondjuk badarság, botorság. Nekem is évekbe telt, mire azzal szembe kellett néznem, hogy tulajdonképpen a reggel kinyitva a csípám, érted, az én dolgom ma is az lesz, hogy szembesülje konfliktusokkal, problémákkal, amelyeket meg kell oldani, és amelyek megoldása során mindig valaki meg fog sérülni. Nagy esélye mind a kettő. Hogyha két fél állt szembe, de gyakran még akár több tényező is van. De egyszerűen ezeket nem lehet elkerülni. Döntési helyzetben aki dönt, az dönt, és akkor dobják a hátába a késeket. Úgyhogy ez természetes. Azt sokkal kevésbé értem meg, és a magyar média rovására írom. Tudom, hogy nem szerencsés, pláne médiában, egy médiumban a médiát bírálni, meg magam is onnan jöttem végül is. De azért a büfé, tehát büfé botrány néven emlékezni, és nem, ez nem a teljes arad, mindenki így emlegeti azt a döntést, hogy a sztrájk során kialkudott összeg egy részét az opera a büfé visszavételéből keletkező jövedelem szépkártyára vezetésével próbálja meg odaadni, mert máshonnan nem tudná, hogy a működőképességet fönntartsa. Tehát ez a büfé botrány, ez hova tovább, ez olyan, mintha nyilasműsi cipőkréme lenne, amit a böszörménye vett meg, de közben úgy marad, mintha nem tudom, én vinném a büfét, vagy én tolnám haza a büfébevételt, miközben a kollégáim fizetését biztosítom belőle. Az egyik kafetéria elemét. Na, úgyhogy persze ez megy tovább, egyébként a büfét szerintem olyan ügyesen üzemeltetjük, most már egy bisztrót is sikerült merni nyitni május 5-én, úgyhogy visszük saját erőből tovább, sokkal több van benne, és így sokkal több jut a kollégákhoz is, mint amikor más üzemeltette. Ott még egy pár pert is megnyertünk egyébként. Jogerősen. És emellett fölpörög az épületlátogatás, igen, minden fajta vállalkozási tevékenységet végzünk azért, hogy ki tudjuk fizetni az operázi dolgozók béreit. Tehát azért jelentős különbséget érzek a vezető állami együttesek támogatásában és a mi támogatásunkban. Ez ténykérdés. Tehát egyedül mi vagyunk azok, akiknek bizony a béreikhez is a bevétel szükséges. Tehát már nem egyszerűen a villanyáramot fizetjük a bevételből, vagy a kottadíjat, vagy a vonószőrt, vagy a mondjuk a balettcipőt, hanem a dolgozói bért is. Tehát közeledünk egy olyan, hát soha nem volt piaci állapot felé, amikor az operáznak szegről végről maga kéne megállnia. Ez remélem, hogy nem következik el, remélem ez csak egy hullámvölgy ebben az értelemben, mert operaház még soha nem állt meg a maga lábán, főleg nem egy olyan társadalomban, ahol a művészet támogatás, hogy úgy mondjam, nincs benne a levegőben. Mert azt azért szögezzük le, hogy amióta a TAO, mint lehetőség nem él a kulturális terület felé, azóta a támogatók teljesen eltűntek. Ez fölértékeli például a mi mobilitás partnerünknek az itt maradását, a BMW-t, mert ez de ők ettől függetlenül jöttek és maradtak, de a többiek eltűntek bizony, és én nézem itt a közéleti csatározásokban pro és kontra, a milliárdos nevek röpködnek, de még egyiktől se hallottam soha azt, hogy egyébként akkor ő megtámogatná ezt az operát, és kérne érte valamit, vagy esetleg nem kéne érte valamit, ami egyébként nagyon elegáns volna, mert az igazi mecenatúra, hogyha nem kérsz érte semmit, de abban reménykedünk, hogy legalább úgy sikerül egy kicsit ezt a meggazdagodott vállalkozói réteget kultúra és magas kultúra érzékenyé tenni, hogy itt van például a királyi páholyunk, amelyet esténként meg lehet vásárolni, tehát azzal egy luxus szolgáltatás is jár, de ha megveszik, ezzel sokat segítenek rajtunk. A másik pedig, hogy meg lehet venni egész előadásokat egy cég számára. Rendkívül elegáns dolog, egy olyan cég van, amelyik ezt hosszú évek óta csinálja, a 77 Elektronika Kft. Cetvit Sándor úr magas kort megért kiváló vállalatvezető, ő érzi ezt, hogy hogyan kell a munkatársokat megjutalmazni. Elhívja őket az operában, mi leadunk egy teljes előadást, előadás előtt még esetleg át lehet adni egy házi kitüntetést, vagy tudom, ki lehet értékelni egy kis filmben az adott évet, vagy bármi. Sok minden partnerek vagyunk, csak utána egy előadás egészben menjen le, és oda az odajött magyar embereknek egy olyan kulturális injekciót adhassunk, ami létezésünknek, hogy úgy mondjam, az értelmét megadja.
Köszönöm szépen, itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget. Szia, Robi.